Folytatódik a Barangoló, az Inforádió belföldi turisztikai műsora. A felelős szerkesztő Illis László, műsorvezető társam Exterde Tibor, önök Gál Ildikót hallják. Szentendre, Visegrád, Esztergom, Vác, mind-mind a csodálatosan szép Dunakanyar részei, ahová egy hétvégére, de annál hosszabb időre is érdemes ellátogatni. Elegendő érv lehet az utazás mellett a festői táj, az erdő borította vadregényes hegyek, a számtalan kulturális és szabadidő eltöltési lehetőség. Mindenről Kardos Endre, a Magyar Turizmus ZRT Közép-Dunavidéki regionális marketing igazgatója beszélt. A Dunakanyar az csodálatos, egyrészt a természeti szépségről beszélhetünk, másrészt pedig a kulturális látnivalókról. Mit ajánl, hol érdemes szétnézni?
A Dunakanyar tényleg szép, de hát az nem elég, hogy szép, hanem arra szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a Dunakanyarban nagyon sok kulturális esemény zajlik most tavasszal. Nagyon sok látnivaló van, múzeumok, fesztiválok, nagyon klassz közlekedési eszközök vannak, például hajóutak indulnak ma már, nosztalgia vonatok indulnak. És azért gondoltuk azt, hogy elétárjuk ezeket a lehetőségeket az érdeklődőknek, hogy igenis kerekedjenek fel a hétvégekkel, esetleg hétközben is. A helyi vállalkozók, a Dunakanyarban lévő vállalkozók pedig mellénk álltak, és azt mondták, hogy no, aki jön Dunakanyarba, szállással is várjuk, és kedvezményes szállással. Azt mondjuk, mondták ezt a Dunakanyari szolgáltatást, hogy aki egy éjszakát nálunk kifizet, az egy másik éjszakát ingyenesen kap. Magyarul 50% kedvezményt tudunk biztosítani, és ezt merem remélni, hogy ez a márciusban kezdődő akciónk, ami egyébként május 15-ig fog tartani, ez nagyon sok embert meg fog mozgatni.
Azért emeljünk ki egy pár települést, itt van például Szentendre, Visegrád, Esztergom vagy Vác, mivel próbálják nyilván ezeken a szállás kedvezményeken túl oda csalogatni a turistákat, értek?
Na akkor én kezdem Váccal. Ugye Vác egy nagyon szép barokváros, aminek a főterét most építették újjá. Vácon gyönyörű szép kiállítások nyíltak, a Memento Mori és a Vác környéki kiállítások, és a Városházán, ami egy gyönyörű, nagyon szép barok, késő barok épület, a Városházán most minden hétvégén komoly zenei koncertek vannak. Zebegénybe, ahova nosztalgia vonattal is ki lehet utazni, Zebegénybe pedig csónakfesztivál lesz május elején, tehát csónakokkal, bérelhető csónakokkal lehet a Dunán bizonyos körön belül hajókázni, és természetesen Budapestről is indulnak hajók, tehát nagyon érdemes majd, amikor már jó idő lesz, április második felében, május első hetében hajóval megközelíteni ezeket a helyeket. Visegrádon majd lesz a visegrádi palotajátékok, de hát az természetesen csak nyáron. Addig viszont a reneszánsz évét figyelembe véve a visegrádi palota, ami a magyar reneszánsz emlékeknek a központja, külön kiállítás emlékezik meg a reneszánsz emlékekről. Esztergomba pedig mai napig is nyitva van, és nyitva is lesz áprilisban is, meg májusban is az esztergomi vízividám park, és hát az a családoknak azt tanácsolom, hogy a gyerekeket vigyék el nyugodtan, és nézzék meg a Vízividám parkot, és persze a Vízividám park előtt Esztergom város által nyújtott gyönyörű egyházi emlékeket is meg lehet nézni, tehát el lehet menni az esztergomi bazilikába egy múzeum látogatásra.
Már látogatható a Budapesti Történeti Múzeum nagyszabású kiállítása, amely a reneszánsz évhez kapcsolódik, és amelynek címe Hunyadi Mátyás a király. Az uralkodó mindennapjairól festmények, szobrok, ötvös tárgyak, miseruhák, kódexek, fegyverek és faragott kőemlékek révén kapunk képet. A tárlat június 30-ig tekinthető meg. Farbaki Pétert, a kiállítás egyik kurátorát kérdeztem Hunyadi Mátyásról.
Mi Hunyadi Mátyást és udvarát szeretnénk bemutatni ezen a kiállításon, természetesen történeti beágyazottsággal, műtárgyak segítségével. 49 gyűjteményből hozunk műtárgyakat 7 országból, amelyben a Mátyás kornak a sokfelé szétszóródott műtárgyait szeretnénk sok országból összehozni.
Például melyek ezek a műtárgyak?
Nagyon szép tárgyaltunk a Medici könyvtárból, például Firenzéből, az Uffiziből, a vatikáni könyvtárból is például, aztán a bécsi Kunsthistorisches Múzeumból, a Morva Galériából. Tehát valóban nagyon szép tárgyakat láthat itt a közönség. Sok olyan tárgy van, amit még sose láttak Magyarországon. Például itt mondanám a ragúzai díszkardot a bécsi fegyvertárból, a Kunsthistorisches Múzeumból, amelyet Mátyás a ragúzai városi tanács rektorának adományozott, és ez ma is megvan. Aztán nagyon érdekes két kehely, amit szintén valószínűleg erdélyi ötvösök készítették Mátyás korában, és a rieti püspöknek adományozta Mátyás, olaszországi műtárgy.
Milyen képet kapunk ezen a kiállításon Mátyás királyról igazából?
Szeretnénk bemutatni ezt a nagyon tehetséges sokoldó uralkodót, aki ugye egyrészt hadakozott egész életében. Az első felében a uralkodásának ugye a törökök ellen, utána volt a cseh háború, majd a legvégén Ausztria elleni háború, de ugyanakkor volt ideje arra is, hogy a művészetek és a humanizmus pártolója legyen. Tehát a kiállítás tulajdonképpen 15 részre oszlik, és nem csak Mátyás, hanem Mátyás úgy bemutatni, és ugyanakkor az udvar funkciójön keresztül.
A királyi udvar életéről mit tudhatunk meg? Van olyan információ, ami eddig nem került napvilágra?
Felhívnám a figyelmet a Mátyás itineráriumra, ami azt jelenti, Horváth Richárd csinálta, egy kiváló történész, hogy megpróbálják rekonstruálni, hogy milyen időpontokban Mátyás hol lehetett. És egy nagyon érdekes dolog derült ki, az első évtizedében tulajdonképpen az egész országot bejárta, valamint a délvidéket, ahol a törökök ellen harcolt. A második évtizedben a Morva és a cseh háborúk miatt, hát főleg Nyugat és Észak-Magyarország, és Morvaország és Szilézia, ahol járt Mátyás, és a legmegdöbbentőbb az utolsó térképre vetítés volt, az utolsó 10 év Mátyás kizárólag Buda és Bécs között járt tulajdonképpen.
Ennek mi volt az oka?
Az, hogy ugye ez a császári aspiráció, és miután 1485-ben ugye elfoglalta Bécset, ez már tulajdonképpen egy kis ugródeszka a német-római császárság felé.
Ugye ha a Mátyás királyra gondolunk, akkor nagyon sokszor kapcsolódik hozzá az igazságos jelző, de valójában minden esetben igazságos volt ő?
Ha meggondoljuk, hogy a reneszánsz uralkodókról, fejedelmekről milyen információink vannak, ugye mérgezések, gyilkosságok, stb. Mátyáshoz ilyen formán nem tapad ilyen sötét dolog. Azt tudjuk, hogy egy Morva alattvalóját kivégeztette, de úgy egyébként a kegyetlenkedés szerint egyáltalán nem volt Mátyás sajátja. Tehát azt gondolom, hogy egy elég korrekten intézte ezeket a hadviselés ügyei.
Ezen a tárlaton megtudhatunk valamit Beatrixel való kapcsolatáról, magánéletéről?
Az a kiállítás katalógusban van egy fejezet, hogy Mátyás házassági kísérletei, ugyanis ugye tudjuk, az első felesége Pogyebrád Katalin volt, Pogyebrád György fogságából annak árán szabadult, hogy megígérte, hogy a lányát elveszi Pogyebrád Katalint, aki nagyon fiatal volt. Sajnos Pogyebrád Katalin belehalt egy gyerek szülésébe, és utána Mátyás több mint egy évtizedig kereste a feleséget. Sajnos több uralkodó is kikosorazta, itt például Kázmér király, lengyel király, illetve a harmadik Frigyesnek a lányát is szerette volna magának megkérni. Végül is egy hosszas diplomáciai küzdelem után, két éves előkészítés után sikerült végre a nápolyi Ferdinánd király lányát, aragóniai Beatrixot elvennie.
Egyébként az tudható, hogy miért kosarazták ki a mai szóval élve jó partinak számító Mátyás királyt?
Az a helyzet, hogy Mátyásnak nem volt valami nagyon jó a származása, tehát egy nem hagyományos közép-európai uralkodóházból származott, tehát ilyen szempontból egy feltörekedett parvenűnek számított, mondjuk egy Habsburg vagy egy Jagelló szemében. Szóval hát ennél sokkal súlyosabb probléma volt a trónutódlás kérdésében. Ugye egyetlen gyermeke törvénytelen gyerek volt, Korvin János. Életének az utolsó éveit Mátyás a trónutódlásnak szentelte, tehát mindenképpen szerette volna Korvin János utódjául, a legnagyobb birtokokkal halmozta el, tehát ő lett az ország legnagyobb birtokosa, megeskedte az ország nagyokat, de ugyanakkor azt a lépést, hogy fiát még életében megkoronáztatta volna, azt már nem merte megtenni. Úgyhogy ahogy meghalt Mátyás, sajnos ez a műve az eléggé szétesett, tehát elkezdődtek a trónutódási küzdelmek, és végül is ebből Jagelló László került ki győztes.
A hírek után a falusi turizmusról lesz szó.